Csak ti hiányoztatok. Mármint úgy, hogy így Erdélyet olyan ekkora vigyorral, így körbeért a vigyor a fejemben, amikor átléptem a határt, hogy végre-végre lehet jönni. Olyan csodálatos volt, amikor elkezdtük közzétenni az eseményeket, hogy Prassó, meg Kézdivásár, tehát egy csomó majd felsorolt, hogy hol leszünk. Marosvásárhelyre is jövünk, nagyon sok helyen jövünk Erdélybe, és figyelj, így azonnal elindultak. Tehát, hogy azonnal, jaj, jövünk, várjuk művészről. Olyan érzés volt, hogy még a könnyem is kijött tőle, hogy fantasztikus volt, tök jó, ti is vártatok, én is vártam az egész, itt vagyok, hála Istennek.
És akkor jól vagy, mert azt hiszem két év után ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy vagy, tehát hogy milyen volt az elmúlt két év?
Hát figyelj, én egy olyan személyiség vagyok, ez egy típus szerintem, tehát nem vindikálom magamnak a jogot, hogy én vagyok ilyen szerencsés, hogy így eleresztesz valahol a világban, és ott én talpra esem. Tehát eleresztettek a Covid alatt, és egy hát kimondani is szörnyű, én egy pillanatra azt mondtam, hogy jó, végre egy kicsit pihenni fogok. Tehát, hogy színpadon állni az olyan, mint az élsport. Szóval azt az ember vagy csinálja, vagy nem csinálja. Tehát, hogyha egy napig nem gyakorolok, akkor azt én érzem. Hogyha kettőig, akkor a menedzserem is érzi. Hogyha háromig, akkor ti is halljátok. És ezt nem lehet. Tehát, hogy mi nyaralni is úgy járunk, hogy legyen ott egy kis templom a közelben, vagy legalább a hotelben egy zongora, és akkor legalább a sport részét, hogy át tudjam mozgatni a kezemet, azt meg lehessen csinálni. És most jött a Covid, és mondta, hogy atyaék, hát én most itt megállhatok bűntudat nélkül, egy kicsit lehet pihenni, mert egyébként meg hetek, mire az ember visszahozza azt a formáját, hogyha kihagyok egy hetet, az legalább két hét, hogy visszajöjjek abba a formába, hogy a szemetek elé merjek kerülni, hogy én koncertet játszom. Úgyhogy pihentem, de aztán utána jött az ötlet, hogy hát itt van egy csomó ember bezárva, akkor ment a Maradj Otthon kampány, mi lenne, ha tartanánk ilyen platókoncerteket, úgyhogy felraktuk az én turné orgonámat egy teherautó platójára, és akkor így tényleg, mint annak idején a gladiátor viadaloknál, ugye hát ez egy régi hangszer, a rómaiak már használták, szórakoztatták vele az oroszlánok meg a keresztények megetetése közben a tömeget az arénában, és ez tényleg olyan volt, mint egy aréna, képzeld el, hogy leraktuk a hangszert egy teherautó platóján a panel dzsungel kellős közepén, hát azért egy kertesházban el lehetett viselni a Maradj Otthont, de a 8. emeleten ott azért nehéz volt, és figyelj, valami fantasztikus. Hát ott én lent játszottam az arénában, szerencsére oroszlánok nem voltak, és körbe meg az emberek lógtak ki a teraszokon. Tehát olyan élmény volt, hogy el nem tudom mondani. Úgyhogy tulajdonképpen végig dolgoztuk a Covidot. Jól vagyok, köszönöm, minden rendben van.
Nagyon szem előtt vagy, és az emberek azt látják, hogy úgy nagyon rendben van minden körülötted, de vajon megengeded-e magadnak azt, hogy néha egy kicsit elbújjál, vagy el tudod-e rontani, el szoktad-e rontani általában a dolgokat? Néha megengeded-e magadnak ezt?
Én teljesen tudatosan kiteszek dolgokat, amik szembe legyenek, de ezt megválogatjuk, hogy mi az, amivel a kedves közönség, a hallgató találkozik, és éppen ezért a maradék részében az életemnek meg el tudok bújni. Tehát évekkel ezelőtt felismertük azt, hogy mesélek egy sztorit, és akkor az azt hiszem, hogy jól mutatja, hogy hogy állok én ehhez a történethez. Amikor Vlagyimir Horovic visszatért az emigrációból Moszkvába, akkor kitettek egy A4-es lapot a Csajkovszki terem fali újságjára, hogy Horovic újra játszik. Egy óra alatt elfogytak a jegyek. Tehát, hogy így fölhívták egymást az emberek, hogy hát itt itthon van a maestro, és játszani fog. Most, ha én így el tudnám adni a jegyeket a koncertekre, és mindenki ott volna, akkor hidd el, hogy nem csinálnék más, mint kiraknék Marosvásárhelyen egy A4-es lapot a Kultúrpalotában, hogy Rákesz Gergely játszik. És hogyha egy óra múlva nem volnának jegyek, nekem nem volna Facebook profilom, nem volna Instagram profilom, nem volna YouTube-om, semmilyen nem volna. Én orgonálni szeretnék, de ez a világ, ez nem így működik. És évekkel ezelőtt felismertük azt, hogy igen, a kedves hallgatókkal könnyű kapcsolatot tartani úgy, hogyha tartalmakat, értékes tartalmakat adunk nekik. Más viszont nem tartozik rájuk. És megtalálni azt a balanszt, azt az egyensúlyt, hogy mi az, amit szívesen odaadunk a hallgatónak azért, mert egy értékrendet közvetít, és mi az, amit viszont nem akarunk odaadni, mert az meg a privátszféra, ez egy izgalmas dolog volt. Ez az, ahol a celeb mondjuk elcsúszik, és mindent kitesz, és a reggeliével csinál magának publicitást, és a normális ember meg azt mondja, hogy hát természetesen szívesen tartom a kapcsolatot, hiszen ezzel kezdtem, hogy hogy milyen jó volt látni a visszajelzéseket, hogy a kedves hallgatók azok jönni akarnak a koncertekre, de azért mégiscsak van egy olyan távolság, hogy hát a franc egyemeket, én mégiscsak én egy művész vagyok, aki koncertezni jövök, és nem pedig azért, hogy megvitassuk a legújabb fehérnemű divatot, nem? Tehát...
Sok ezer emberhez elérsz egyébként a közösségi oldalon keresztül, és látom, hogy milyen témákat boncolgatsz, vagy hogy hogyan fedezteted fel az online világon keresztül a körülöttünk felépülő világot. Mi ebben a te felelősséged, vagy hogy látod, mi lehet a művész felelőssége, hogy azon túl, hogy megosztja, hogy hol és mikor lehet vele találkozni, mondjuk milyen közösséget építsen ki?
Nézd, van az a régi klisé, hogy a szó az veszélyesebb, vagy a toll az veszélyesebb, mint a kard. Tehát én azt gondolom, hogy bárki, aki kinyitja a száját, teljesen mindegy, hogy itt a rádióban, vagy az online térben, vagy az újságban, vagy csak a szomszédaival beszélgetve, hát az akkor teszi helyesen, hogyha kétszer is meggondolja, hogy mit mond. Hát a szóval vágni lehet, a szóval ölni lehet, a szóval felemelni lehet. És én arra gondoltam, hogy ha már én kinyitom a számat, akkor emeljek fel. Tehát mi a fenének beszéljek arról, hogy a világban van egy csomó disznóság. Hát az magától is látszik. De ha azt mondom az embereknek minden reggel, hogy tessék itt a Facebookomon egy rovat szépség reggelre. Mindig történik valami, mindig adok valamit, hogy úgy induljon a nap, hogy az embernek a szebbik arcára figyelünk. Ezek mindig emberkéz alkotta dolgok, hogy legyen benne az életünkben az, hogy figyelj, az is embernek neveztetik, aki oda köpött a járdára. De egyébként nézd meg, az ember katedrálist is tud emelni, festményt is tud festeni, szép kertet tud rendezni. Hát melyikre figyelünk? Mert ugye ez az egy döntés lehetősége van mindenkinek, hogy mire figyel. Tocsok benne abban a mocsokban, amit egyébként elénk tár a világ, hogy jaj, hát minden szörnyű. Igen, sok szörnyű dolog van a világban. Vagy azt mondja, hogy de hát én ezzel tudatosan nem foglalkozom. És ez nagyon fontos, hogy ez nem egy ilyen hurrá optimizmus a részemről. A legrosszabb maximalistát látjátok magatok előtt. Tehát kérdezzétek meg bárkit a csapatomból, hogy ha valami nincs rendben, akkor ott szorulás van. Tehát akkor rendbe kell, mindennek jól kell működnie. A fókusz nem mindegy. Tehát nem arról van szó, hogy ilyen mindenki csillámpóni, és akkor mindenkit úgy szeretünk, ahogy van. Nem, elvárjuk az emberektől, hogy a lehető legjobbat adják, amit adni tudnak. De hogy mire figyelünk, hogy a köpetre figyelünk a járdaszegélyen, vagy arra, hogy egyébként mögötte ott egy villa, amit lehet, hogy 100 évvel ezelőtt, lehet, hogy 500 évvel ezelőtt építettek, és a mai reggelemben ez ad valamit, ez nem mindegy, ez egy attitűd. És ez pláne a vírus alatt ez úgy kikristályosodott, hogy szerintem még az egészségünk ez is hozzátesz, az immunerősítő, hogy mire figyelünk. Erre biztatom a közönséget a koncerteken, az online térben, azt gondolom, hogy ez a művész felelőssége, hogy ezt a transzcendenst újra és újra az emberek arcába tolja. Ha nem teszi, akkor egy ilyen megélhetési bűnöző. Tehát, hogy semmi baj nincs azzal, talán mindenkinek meg kell élni valahogy, csak válasszuk külön, hogy művész az, aki az Istennel való kapcsolatot, vagy a felettessel, vagy az univerzummal, mindegy, hogy nevezzük. Tehát nem akarom ide a vallást belekeverni feltétlenül, de ezt a kapcsolatot erősíti az ember, hogy nézd meg, valami nagyobbnak a része vagy te is. Tiszteld ezt a kapcsolatot. Légy benne, élettel légy benne ebbe a kapcsolatba. Azt hiszem, hogy ez a művész felelőssége.
És milyen nehéz nagyon sok olyan művésznek, aki egyedül próbálja ezt a transzcendentálist valahogy megmutatni a közönségének. Te mekkora csapattal dolgozol?
Nekem háttércsapatom van, ez az orgonálósdi, ez azt kell, hogy mondjam, hogy ez pont nekem való ilyen, én magányos farkas típus vagyok, szeretek pepecselni a próbateremben heteket, hónapokat, és aztán utána fogjuk a turnéorgonámat, elhozzuk például ide, Marosvásárhelyre, vagy Erdély számos másik pontjára, és utána jöhet a koncert, de van egy háttércsapat, akik fantasztikusak, a sajtófőnökömtől a menedzserem át, a grafikai, a design csapat, akik egy plakátot, egy CD borítót megterveznek, a fiúk, akik hozzák a hangszert, tehát hogy vagyunk, akik dolgoznak azon, hogy ti aztán utána lássatok egy Rákász Gergely pofát a plakátokon, de ez így szép, és így jó. Tehát az az érdekes, hogy akárhányszor próbálom őket mondjuk kicibálni, már meg se próbálom, mert egy párszor megpróbáltam, és felsültem vele, szóval próbálom őket kicibálni a színpadra, hogy hadd kapjanak ők is a tapsban, nem, ők inkább hátul. Úgyhogy nekik ez egy szép feladat, és így érzik jól magukat. Hát én meg a színpadot tudom csinálni.
Így, ahogy hallgatlak, olyan, mintha a világ legcsodálatosabb dolga az lenne, hogyha valaki orgonabűvész.
Ha nekem az.
Olyan biztos, biztos vagyok benne. Közben pedig azért hiszem, hogy vannak falak, vagy vannak, nem tudom, olyan mérföldkövek, amelyeket egy kicsit lehet, hogy nehezebb átlépni. Ki mi tud ebben akkor segíteni? Tehát, hogy mi ad erőt? Mi ad hitet?
Hát figyelj, ma már ezek a falak elsősorban bent vannak. Kölyök koromban, amikor indultam, és úgy látom, hogy azért ezzel sokan vagyunk így, a falak sokszor kívül voltak, hiszen az igazgató bácsi, vagy az igazgató néni, vagy az apa, vagy az anya nem akarta, másképp akarta, és a többi, és akkor az ember mondjuk egy, nekem először anyukámnak kellett azt mondani, hogy de lehet abból majd megélni, hidd el, hogy az ember orgonál. Hát ahányszor én azt hallottam, hogy valami rendes állásod legyen, kisfiam, hát ha annyi 10 centesen volna, ahányszor ezt elmondták gyerekkoromban, akkor gazdag ember lennék. Tehát innen indulva odáig, hogy ültünk a Covid kellős közepén, és jöttek olyan lehetőségek, egy pályázatos barátom, és még néhányan ültünk egy asztal mellett, iszogattunk, beszélgettünk, és azt mondja, miért nem pályázol erre, meg erre, meg erre? Hát ez rengeteg pénz, hát hogy honnan fogom én az önrészt előteremteni? És akkor ott ült egy olyan barátom, aki azt mondta, hogy ne aggódj, hidd el, majd meg lesz. Meg lesz? Meg lesz. Hát jó, hát akkor csináljuk. És figyelj, ez egy olyan gát volt, amiben a barátok segítettek át egy belső gáton, hiszen én képes voltam kezelni akkora ügyeket, mint az ujjam. Ez meg akkora ügy volt, mint a karom. És ott álltak a barátok, és mosolyogtak, azt mondták, hogy fog ez neked menni, ha meg nem fog, akkor majd segítünk, bízd ide. Tehát, hogy... És ebből lett egy olyan hangrendszerfejlesztés, amit aztán utána használtunk a kastélysorozat kapcsán, tehát ki tudtunk vele ülni a frissen felújított kastélyok várak udvarára, egy szabadtéri hangrendszer, ahol a kedves hallgató nem tudja megmondani, hogy egyébként bent ül egy koncertteremben, vagy kint ül egy kastélyparkban. De hát elképesztő, jeges rettegés volt, hogy, és mindez egy egzisztenciális, egy anyagi rettegés. Ülünk a Covid-ban, senki nem tudja, hogy mi lesz holnap után, hogy lesz-e bevétel 5 forint, vagy 3 lej, vagy bármi, és akkor belevágni egy hatalmas projektbe. Aztán akkor az elsőre belevágtam, rögtön belevágtam a másodikba. Aztán utána a harmadikba. Tehát úgy éreztem magam, mint Timár Mihály az aranyemberben, hogy egészen addig úgy tartotta magát, és nem jó én nekem itt tevezgetni a Dunán, de amikor egyszer kihúzták a dugót, akkor onnantól fogva átléptünk egy csomó határt. Úgyhogy a kérdésedre a válasz ez, hogy vannak határok, vannak korlátok, de most már inkább bent, mint kint. És hogyha erre képes vagyok, hogy saját magamat legyőzzem, akkor nem tudom, hogy mi akadályozhat meg bármiben.
De akkor ez egy ilyen kölcsönös bizalomra épül a továbblépés, nem? Hogy te megbízol, elhiszed a barátaidnak azt, hogy menni fog, és ők is elhiszik neked, hogy te képes vagy arra, hát, hogy jó.
Itt nyer igazolást az a mondást, hogy mondd meg ki a barátod, és megmondom, hogy ki vagy, vagy hogy madar a tolláról, ember barátjáról. Tehát ha akkor olyan emberek ülnek az asztal mellett, akik azt mondják, hogy jaj, nagyon vigyázz magadra, ne, hát ebből baj lesz, és akkor ez most nincs. De olyan emberek ültek a... De egyébként ez egy érdekes dolog, nem tudom mennyi időnk van, de fél percben, hogy sokszor vádoltak engem kegyetlenséggel, hogy régi barátokat, akik odaálltak panaszkodni, találkoztunk 5 év után, 10 év után, és akkor ott a stop tábla alatt megkérdeztem, hogy és egyébként hogy vagy? Jaj, ne is kérdez, ez a baj, az a baj. Egy darabig hallgattam, de mondom, de mit csináltál, hogy ebből kikeverik? Én semmit, hát ez nem az én hibám, más hibája, mindenkinek a hibája, az Isten hibája, a miniszterelnök hibája, bárkinek a hibája, csak nem az enyém. És akkor én finoman kérdezgettem ezeket az embereket, hogy jó, ezt mind értem, de holnap mit csináljunk? Tudod, akkor így eltűntek. Mert nem akartak holnap csinálni semmit. Ők panaszkodni akartak. És aztán sokan a szeretteink közül azt mondták, hogy Gergő, ez nagy kegyetlenség, hogy ezekkel az emberekkel te idézőjelben mondom, leszámoltál. Tehát, hogy nem vagyok hajlandó végig hallgatni ezeket a panaszokat. Egyszer visszakérdezek, hogy mit csináltál, miben segítsek, és hogyha nem kell a segítség, hanem a panaszkodást szeretnék, akkor én hátralépek, és panaszkodjon másnak. Mert ez is egy típus. És maradt néhány olyan barát, akik akkor ott ültek az asztalnál, tudod? Szóval akkor most kegyetlenség, céltudatosság, jóisten segítsége, a szerencse.
Vagy egyszerűen csak a tudatosság.
Nehéz ezt összerakni, de szerintem a kedves hallgató, aki végighallgatta a sztorit, összerakta magában anélkül, hogy én erre akasztanék egy címkét, hogy akkor ez most szerencse volt, vagy jó fejség, vagy kegyetlenség. Tehát, hogy honnan nézzük. Szerencse. Jó világlátás. De hát ezt meg hozom otthonról. Meg a barátoktól. Meg érjét, de hát körbeértem.
És ott vannak ezek a barátok, akiknek gondolom, hogy a visszajelzései fontosak, vagy ugyanúgy, ahogy a szakmai életbeli embereknek fontosak a visszajelzései, mert hogy kellenek, gondolom, a művész számára.
Meglepő módon, vagy nem is annyira meglepő módon, hogyha egy karmestert, egy operaénekest, egy fuvolistát kérdezel arról, hogy tetszik a koncertem, akkor együtt akar dolgozni. És azt szeretné, hogy legyen valami. Egy organistát kérdezel arról, hogy milyenek a koncertjeim, akkor én aztán minden vagyok, csak fehér ember nem. Tehát van egy... Hát mert szerintem a 3M miatt. Ilyen máshonnan jövök, nem az ő iskoláikban nevelkedtem, hanem amerikás, magyar vagyok. Másképp csinálom, és működik. Tehát sok ember ül a koncerteken, szeretik, ami történik, és ezt én elfogadom, hogy ezt nagyon nehéz elviselni, hogy a szakmában sokan fölnevelkednek egy rendszer szerint, sikereket várnak a szerint a rendszer szerint, és akkor jön valaki, és azt mondja, fülig érő mosolyol, hogy de figyeljet, hát a Zsák utcában masíroztok, hát ne arra, hanem arra. Hát mi erre az elsődleges válasz? Tehát a legkiszámíthatóbb emberi válasz az a tagadás minden alkalommal. Tehát nem úgy van. Csak amikor azt mondja a Biblia, hogy a gyümölcseitekről ismernek meg benneteket, akkor megnézem a gyümölcsöket, itt megnézem a gyümölcsöket ott, és akkor talán nem helytelen, hogyha azt mondom, hogy hát, de nézd meg, hát klasszikus zenével találkozik az egyik esetben sok ezer ember, a másik esetben meg 10. Hát akkor hol van a gyümölcs? Akármilyen, mert hát ma már a tehetség nem csak az. Régen se volt ez egyébként, de tehát nem véletlen, hogy egy Schubert éhen halt, egy Handel meg akkorára hízott, mint egy malac, és élt, mint Marci Evesen. Tehát, hogy a tehetség nem csak az, hogy eltalálunk egy hangot. Az az alap, hogy szépen játszunk. De hogy aztán utána kapcsolatot teremtünk az emberekkel, elhelyezzük ezt a hangeltalálást valamilyen közegben. Hogy egy élethelyzetet felismerünk, és akkor abban megpróbálunk valamilyen módon részt venni, a közösség életében részt venni. Hát fogsz majd kérdezni az alapítványról, mert akkor ott beszélek, de itt is ide tartozik valami. Csináltunk egy alapítványt, amelyben az egyik oldalon felemeljük a fiatalokat, színpadot tolunk alájuk, hogy gyakoroljanak. A másik oldalon ezek a színpadok sokszor itt vannak nálatok, tehát kis határon túli történelmi Magyarország területén lévő kisközségekben, közösség megtartás célból. Lehet, hogy van egy népdalkör, meg egy néptánckör, de milyen jó, hogyha van ott még egy klasszikus zenei koncert is. Hát az emberek jobban érzik magukat tőle. A gyerek színpadon akar állni, a közösség jobban érzi magát. Nyer. Tehát, hogy ismerem föl azt, hogy én egyébként eltalálom a hangot, az annak mert ez odáig, hogy én ennek örülök, ez elnézés, de ez maszturbáció. Tehát, hogy én ennek örülök, hogy én szépen eltalálom a hangot. De hol lesz ez egy közösségi élmény? Hogy te is örülsz neki, meg ő is örül neki, meg a közösség is, meg valami történik, aközben, hogy egyébként a rákász eltalálja a hangot Erdély, mit tudom én, 10 városában, vagy 12-ben.
És akkor erre te tudod a választ? Érzed, amikor megtörténik a katarzis, vagy az üzenet átadás?
Az már ott, amikor már a koncert jön, hát az már a munka legvége. Hogy ne érezném? Persze, hát belenézek a hallgató szemébe, látom, ahogy mosolyog, látom, ahogy tapsol, hát ez ma már olyan egyszerű, mert utána meg is írja üzenetben, tehát hogy régen még így a műsorfüzetre írták rá, hogy így érezték magukat, meg úgy. Hát most már egy perc múlva kint van a Facebookon, tehát ha linkelek, azt is azonnal mindenki tudja. Ha jó voltam, azt is azonnal mindenki tudja. De ezt érezni lehet. Tehát erre is a Covid volt egyébként egy nagy tanítómester, hogy bezártak bennünket hetekre, hónapokra, és az első koncertek azután, hogy kiszabadultunk, olyan elementáris erejűek voltak, hogy azt mondtam, hogy én így nem tudok ennyire jól játszani, amennyire ezek az emberek jól érezték magukat. Tehát együtt raktuk azt össze. Meg kellett értse minden művész, hogy nincs lárpullárt. Hogy nincs az, hogy én azért orgonálok, mert orgonálok. Ez akkor működik, hogyha én lehozok valamilyen energiát, én úgy hiszem a Jóistentől, azt odaadom nektek, megfordul bennem, odaadom nektek, és ti ezt visszatapsoljátok belém. És én azt visszaadom hála formájában a Jóistennek oda, ahonnan jött. Ha ez a körforgás megvan, akkor ez egészséges. Hogyha ez bedugul, ezt dugította el a Covid, akkor ez egészségtelen. Hiába jött le az energia, hiába fordult meg bennem, nem tudtam odaadni nektek. Bennetek nem generált semmit. Hát az életnek pont a lényege veszett el. Tehát ha valamit, akkor ezt megtanultuk a Covid alatt, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Hogy mindenki bevásárolt WC-papírba, nem tudom, hogy nálatok hogy volt.
Igen, itt is
Erdélyben, de nálunk nem lehetett WC-papírt kapni otthon, akkor itthon sem. Jó. Tehát, hogy ezt a kiderült, hogy van liszt, meg van WC-papír, meg minden van, ami a hétköznapi életünkhöz hozzátartozik. Egy valami hiányzott, a lényeg. Csak a lényeg hiányzott, hogy közösségekben kapcsolatot teremtsünk egymással és a teremtővel, a transzcendenssel. És amikor végül sikerült, olyan katartikus élmény volt az első néhány koncert a közönségnek is, nekem is, hogy fantasztikus élmény. Aztán visszarázottunk a rendes kerékvágásra, most már csak jók a koncertek.
Elég neked ez, amit te okozol magadnak és a közönségnek? Vagy van egy olyan forrás, amiből te folyamatosan feltöltöd az energia tartalékaidat?
Nekem azt hiszem, hogy ez így jó. Uh-huh. Tehát ha azt kérdezed, ha nekem ezt, hogyha hagyják ezt csinálni, akkor én boldog vagyok. Jó, hát eljárok futni, meg sportolni, meg könyvet olvasok, tehát hogy azért én is mérgezem magam ilyen tekintetben más kultúrával, más művészetével, a testét az ember karban kell tartsa, mert különben egy idő után akkora lesz, mint Handel, és akkor nem tudod odaülni az orgonához. Tehát, hogy, ilyen dolgok vannak, de igen, tehát hogy ez egy érdekes dolog, amit kérdezel, mert sokszor, amikor fiatal művészek kérdezik, hogy na de hát mennyit keresek vele, meg hogy, meg mint. Akkor mindig elmagyarázom neki, hogy most ott, ahol vagy, a cselekedet jutalma önmaga kell, hogy legyen. És ez az élet legtöbb esetében igaz. Bármi, amit teszek, hogyha nem jutalmazza meg önmagát, akkor valami félre csúszott. Az, hogy közben megfizetnek a végén, ez nagyon jó. De az a szép élet, az a méltósággal teli élet, hogyha bármit csinálok, akkor is csinálnám, hogyha azért nem fizetnének. És ezért biztatom azt, akinek van egy polgári foglalkozása, mondjuk könyvel. Persze egyébként az én könyvelem azt is imádja. Tehát egy olyan típusú ember, aki imád Excel táblába rakni dolgokat. De ha teszem azt, van egy polgári foglalkozásod, legyen egy hobbid mellé. Hogy ez a lovasíjászat, vagy a horgolás, vagy a valami, amiben a tett jutalma az saját maga, muszáj. Különben egy ilyen kis állatkává változik az ember, aki eszik, alszik, szaporodik, aztán kimúlik. És ez nem egy méltó emberi létezés. És valahol ez egyébként, köszönöm, hogy kiprovokáltad ezt, mert ez fontos, hogy ezt tudjuk, hogy ez a művészet egy másik fontos arca, hogy erre rávilágítson újra és újra, és ezt is igyekszem koncerten, és itt is, közösségi térben is újra és újra elmondani az embereknek, hogy méltó módon kell létezni, emberként kell létezni, és nem valami állatkaként, aki megkeresi a pénzét, szaporodik, aztán kimúlik. Hát akkor miben különbözünk egy antiloptól? Hát na.
És ez tanítható és tanulható? Mondod, hogy a fiatalokkal is szoktál erről beszélgetni, vagy akár az alapítványon keresztül, ugye, hiszen akkor ti alapítványi formában is felkaroljátok a fiatal tehetségeket.
Azt mondják a görögök, már nem emlékszem, melyik öreg görög mondta, hogy semmit nem taníthatsz az embereknek, csak azt, amit már amúgy is tudnak. Tehát nekünk azt gondolom, hogy nagy felelősségünk van, és nincs nagy felelősségünk, mert semmi más dolgunk nincs, mint hogy elismételjük azokat az élet igazságokat, amelyekre mi rájöttünk, hogy számunkra működnek. És ez alázatot kell, hogy adjon, mert az, hogy számomra működik, nem biztos, hogy számodra vagy a kedves hallgató számára is működik az életigazság. Ha arrogáns vagyok, akkor azt mondom, hogy hát persze, hát ez csak úgy lehet élni az életet, ahogy én csinálom, nem? Tehát ez ne szórakozzunk már, de ez nem így van. Tehát én nekem nincs más dolgom, akár az alapítványban, mint elmondani a fiatalnak, hogy nézd, ez szerintem így működik. Próbáld meg, és hogyha neked is működik, akkor vidd, használd, legyen ez a te életednek, a probléma megoldó készletednek is a része. Ha ez megvan, akkor azt gondolom, hogy ennyi elég. De ugyanezt, látod, most itt elmondtam, vagy beszéltem bizonyos értékekről, amelyeket én értéknek tartok. Ha a kedves hallgatóban rezonál valami, és azt mondja, hogy én is gondoltam már erre, csak most kaptam egy megerősítést, akkor megtörténik az, amit a görög mondott, hogy tudta már, csak kellett valaki, aki jött kívülről, és azt mondta, hogy fog ez menni. Mint hogy nekem ott a barátom azt mondta, hogy fog ez menni. És akkor az újnyi problémáról a karnyi problémára sikerült átlovagolni, és tényleg ment. Tehát, hogy egymás tanítómesterei vagyunk, ha alázattal, szeretettel, nyitott szívvel, nyitott elmével tudunk járni a világban, akkor én azt gondolom, hogy ez működik is, hogy ilyen beszélgetések által emelkedünk. Csak nagyon fontos, hogy válasszuk meg a barátainkat. Tehát azért figyelj, egy világ dolgozik azon, hogy hülyének érezzük magunkat. Nem? Tehát, hogy jól érezzük magunkat, de közben hülyék maradjunk. Tehát nézzük a tévét, ahol olyan embereket mutatnak be, akik vállalhatatlanok. Tisztelt a tévékkel, akik nem ezt csinálják. Vállalhatatlanok. És én ülök a tévé előtt, és azt gondolom, hogy mit kell nekem változni? Hát én úgy vagyok jó, ahogy vagyok. Hát ott a tévé. Hát én olyan hülye, mint a... És őt mutogatják. Hát akkor én úgy vagyok jó, ahogy vagyok. Csak az a baj, hogy ez a középszerhez vezet. Tehát ha azt mondjuk egy embernek, hogy te úgy vagy jó, ahogy vagy, pont úgy szeretlek, ahogy vagy, nem kell változnod semmit, akkor középszerű lesz. És ezzel szemben egy roppant kényelmetlen dolog azt mondani egy embernek, hogy figyelj, csodálatos, nagyon jó készleted van, szeretlek, de hidd el, hogy tudsz jobb lenni. És én akkor szeretlek jobban, hogyha te elkezded kiaknázni saját magadban azt, hogy te hogy tudsz jobb lenni. Nem hozzám képest, vagy itt a Elon Muskhoz képest, hanem a tegnapi Gipsz Jakabhoz képest, hogy tudsz ma egy paraszt hajszállal Gipsz Jakababb lenni. Mert akkor ez így működik. És aztán holnap után megint, és aztán megint, ha ez marha kényelmetlen, tehát ezt így pacekba oda mondani valakinek, és hallani is kényelmetlen, hogy egyébként hát azért van még mit csinálni, tehát nem ez az út. Most könyörgöm. Tocsogjunk a semmiben, a lany meleg pocsolyában nézzük a bolondokat a tévében, és mondjuk, hogy minden rendben van.
Mert én jobb vagyok.
Mert én jobb vagyok annál, amit a tévében látok. Nem.
Van végállomás? De hová szeretnél eljutni?
Hát egy nap majd meghalunk. Az a végállomás.
Az a végállomás.
Hát aztán utána mi van, hát erről igen sokat vitatkoztak már, én nem
Na jó, de
tudom.
Hogyan? Tehát hogyan? Milyenek legyünk, amikor oda jutunk?
Hát én szeretném, hogyha azt írnák majd oda a sírkövemre, hogy sok mindent félbehagyott. Tehát, hogy most képzeld el, hogy ezután a speech után, amit most itt elmondtam, azt mondanám, hogy de holnap nyugdíjba megyek, tudod? Tehát, hogy alig várom, hogy fizessen valamennyit az állam, és akkor majd én már nem csinálok semmit. Tehát ha ez meg is történik, akkor hidd el, hogy nálam lesznek a legpirosabbak a paradicsomok. Vagy a legszebben felszántva a kiskert, vagy megkapálva, vagy valami. Mert ez egy attitűd, hogy megnézed Michelangelo-t, hogy faragott, és megpróbálsz úgy orgonálni. Megnézed Bachot, hogy orgonált, és megpróbálsz úgy célba lőni, úgy anya lenni, vagy apa, vagy rendőrfőnök, vagy matek tanár, vagy valami, tudod? Tehát, hogyha, és ugye ez veszik el időről időre, hogy amikor lefelé nézel, akkor nem Michelangelo a példaképed, nem Bach a példaképed, hanem a bolond a tévéből. Amikor fölfelé nézel, akkor Jóisten a példaképed, meg a Michelangelo, meg a Bach. Nem tudsz hibázni. Tehát ha megpróbálod eltalálni, maximum nem köpsz el a holdig, csak a kerítésig, de az már a kerítés, érted? Tehát nem a lábad elé potja. Szóval ez egy attitűd. Ez megszólal a koncerteken. Mondjuk el, mert olyan régóta beszélünk.
Bizony, ne szaladjunk el a végállomásig. Május 12-én kezdődik az erdélyi koncertturnéd. Több állomásos. Mindjárt elmondjuk egyébként, hogy milyen helyszíneken várod a közönséget. Na, de mondd el, hogy kikkel érkezed, milyen társaságban, milyen koncerttel.
Ez egy olyan igazi örömkoncert. Ez még tavaly ment Magyarországon a Covid megnyitása után, vagy a Covid után nyitáskor, és úgy állítottuk össze a műsort, hogy hát ha ha bezárnak bennünket megint, akkor ott egy pillanat alatt adjunk annyi örömet a kedves hallgatóknak, amennyit csak lehet, hogy abból tudjanak töltekezni. Úgyhogy ez egy ilyen tényleg egy örömkoncert. Strauss Kék Duna keringő van, Ravel Bolero van benne, Bach darabok szerepelnek, Sostakovics keringő szólal meg a Jazz Suite-ből, a második keringő, ezt szerintem imádják, jó sokat szoktak rá tapsolni. De van egy érdekes üzenete is a koncertnek, mert játszom Beethoven 5. szimfóniáját, a Sorsszimfónia első tételét is. És azért ezt úgy párba állítom Ravellel, hiszen Beethoven megírja azt a négy hangot, ta-ta-ta-ta, ami rázóan az emberre, és én fölteszem minden alkalommal a közönségnek a kérdést, hogy ez a sors? Tehát, hogy ez így van, hogy ez így rajtunk kívül van, és teljesen mindegy, hogy döntünk, ha megírták, hogy a fejünkre esik egy tégla, akkor elkerülhetetlen. És
könnyed téma. Igen.
Na de várj, mert ugye innen indulunk, eljátszom a darabot, és ott hagyom lógva a kedves közönséget, hogy na, akkor ki írt ezzel egyet? És utána elmesélem Ravel sztoriát, aki azt mondta, hogy a művész, de egyébként a művész helyében nyugodtan behelyettesíthetjük saját magunkat, még a legsötétebb korban is találjon magának annyi szépséget, amelyet tálcán adhat az őt követőknek. A legsötétebb korban is találjon magának annyi szépséget, amit tálcán adhat az őt követőknek. És ezt nem a Facebookon olvasta, vagy egy ilyen idézetes könyvben Ravel, hanem kiizzadta magából az első világháború alatt. Tehát ő katona volt. Bajtársait lőtték le. És ha valahol lehetett volna sötét dolgokra gondolni, és sötét dolgokat csinálni, akkor ez az első világháború. És ő azt mondja, hogy keresd a fényt. Tehát, hogy akkor mi a sors? Az a sors, hogy ránk zuhan, és nincs semmi dolgunk vele, mert úgyis ránk zuhan, mert meg van írva, vagy az a sorsunk, hogy igen, ránk zuhant egy első világháború, egy Covid, egy orosz-ukrán háború, egy valami, de keresd a fényt. Melyik a sors? Választhatunk. Tehát, hogy ez a koncert kicsengése. Figyelj, szerintem legalább annyira élvezte a kedves közönség egymás után ezt a két darabot, mint az, hogy végre kiszabadult. Tehát, hogy kapott egy olyan üzenetet, ahol megerősítést nyert, hogy az én kis nyomorult életem valami mozgástérrel azért rendelkezik. Ha más nem, hát azzal, hogy megválaszthatom, hogy mit gondolok a világról. És azért ez nem mindegy. Mert el lehet tölteni ezt az életet úgy is, hogy tocsogunk a nyomorban, és tocsoghatunk úgy a nyomorban, hogy közben mosolygunk. Hát szerte a világon vannak népcsoportok, akik olyan szegényen élnek, én sok helyütt jártam, olyan szegényen élnek emberek, de örülnek, amikor a gyerekek fölveszik a fehér inget, és elmennek az iskolába. Mert elmehetnek az iskolába, van iskola. Érted? Tehát, hogy szóval, hogy mire figyelünk visszakanyarodva ide?
Hát remélem, hogy például erre a koncertsorozatra szorít az idő, úgyhogy mondom jól, hol lehet vele találkozni. Május 12-én csütörtökön, tehát Brassóban, a Négyfalusi Multikulturális Központban, este 7 órától, május 13-án Kovásznán, a Belvárosi Református Templomban, Kézdivásárhelyen május 14-én szombaton este 7 órától várod a közönséget, ezt követően pedig május 15-én Sepsiszentgyörgyön, a Református Templomban, és szerencsére hosszú még a sor, maradjunk annyiban, hogy a művelődési híreinkben mi reggelre akkor fogjuk nyomatékosítani, hogy jól lehet vele találkozni. Rákász Gergely, köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál, és hogy hoztad ezt a fényt magaddal, amit kisajtolsz magadból a hétköznapokban.
A weboldalt elmondhatom, mert persze. Ha följönnek akár a Facebookomra, ami Rákász Gergely, vagy hogyha a rákászgergely.hu oldalra feljön a kedves hallgató, akkor ott is megtalál mindent. Egyébként most is játszom a héten, most alapítványi koncertjeink vannak fiatalokkal, de én is játszom minden nap. Balánbányán csütörtökön, Tusnádfürdőn pénteken, Csíkszentgyörgyön szombaton, és Kászonaltízen vasárnap. Tehát már most is így csináltuk ezt a sajtókörút, az, hogy egy picit már játszom. Úgyhogy szeretettel várom a kedves hallgatókat, benneteket is majd.
Köszönjük. Nekem nagyon jól esett ez a beszélgetés.
Nekem is. Köszönöm.